az Úr legyen
veletek.
Evangélium Szent János
könyvében.
Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban párosokat talált, akik ökröt, juhot és valamot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort fogt, és kikergette mindannyiukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltó pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat fölforgatta, a galamb párosoknak pedig ezt mondta. Vigyétek még ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsalnokra. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a lázadért való mozdóság. A zsidók erre így szóltak. Miféle csoda jelent az, hogy ezeket teszed? Jézus ezt válaszolta. Romboljátok le ezt a templomot, és én három napot erre a zsidók ezt feleltek. 46 esztendeig épült ez a templom, és te három napon a fölépíted össze. Ő azonban testének templomára veszik. Amikor föltámadt a halálból, tanítványoknak eszébe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és Jézus szavára. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindannyiukat, és nem szólt rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az ember. Tudta ő, hogy mi a kik az ember. Ezek az evangélium. Milyen jelet az, hogy mindezt megtehette? Ez a korabeli embernek a finom vallási érzékét is mutatja, az érzékenység. Még akkor is, hogyha éppenséggel nem az írástudókat és a farizeusokat szoktuk valamiféle példagyanát emlegetni, és a mai evangéliumban igazán nem ők azok, akik alkalmassá teszik magukat arra, hogy valamiféle jó példára az alanyai legyenek, és mégis ez a kérdés a korabeli kultúrának egy vallási érzékenységét nagyon jól megmutatja. Ugyanis a proféták azok, akik profétai tetteket tehetnek meg, és amikor egy proféta valami profétai tettre ragadtatja magát, akkor a korabeli ember, mert hogy van valamiféle vallási fogékonysága és érzékenysége, azt tudja, hogy ez egy szimbolikus cselekvés, hogy valami jelképes üzenettel bír, hogy nem érdemes azt egy az egyben látnival érteni, mert úgy az értékelése, az értelmezése nem lesz helyes, ez valami jelképes beszél, tetteken keresztül átnyújtva. És a kérdés erre vonatkozik, hogy vagy-e te proféta, vagy olyan proféta vagy-e, aki valamivel igazolni tudod a profétaságodat, és akkor mi azt fogjuk tudni, gondolni vagy hinni, hogy itt, ahogy te fölforgatod ezeket az asztalokat, szétszórod a pénzt, ez tulajdonképpen egy profétai gesztus és cselekvés, ami Istennek valamiféle üzenetét hordozza. Azért akartam ezt elmondani, mert tetszik a népben ott élő vallási érzékenység, hogy látnak egy jelenséget, ráadásul egy elég agresszív jelenséget, ami indulattal, karakkal, felfordulással jár. És nem először botránkoznak, hanem először azt kérdezik, nem lehetséges az, hogy ez egy jel, hogy ez akár valamilyen üzenet az Isten részéről. Nem lehetséges ez. Az első gondolat után így szól, Éppenségkor a hétköznap életünkben gyakran tapasztaljuk azt, hogy a haragnak, az indulatnak, vagy akárhogy az agressziónak is valamilyen jele megnyilatkozik. De jó lenne, ha lenne bennünk érzékenység, és hogy a korabeli ember föltette ezt a kérdést, na, mondd meg, hogy nem jelen ez valamiféle profétai gesztus, mi is azt mondanánk, lehetetlen, hogy ez a korabeli az agresszió csak pusztán valami önzélő dolog legyen. Nem jelen ez a harag, vagy ez az indulat. Ez a kipattanó gesztus valaminek az okán történik. De jó lenne, hogyha lenne bennünk ilyen érzékenység. Azért, mert képességben a harag sohasem az embernek a legmélyebb érzése. A harag sokszor azért támad föl, mert van egy célunk, és a célunkat nem éljük el. De jó lenne látni, hogy az emberek ilyen célok után indulnak el, amikor aztán a kudarcok érik őket haragossághoz. Vagy sokszor a harag azért támad föl, mert vannak szükségleteik, sokszor alapszükségleteik, amelyek nem nyernek kielégülést. Hát de jó lenne látni ezeknek az embereknek a szükségleteik, amelyeknek föltettelő harag. A harag nem egyszer valami hozott harag, valami sokszor több évtizeddel előről hozott indulat, aminek valóban jelképes üzenete van. Hogy vegye már valaki észre, hogy ő vele milyen igazságtalanság történt. Minden esetben hagyjuk el egy történetet, valós történet, pályaudvaró, egy asszony vár arra, hogy a vonat a végre megérkezzen, és hogy tudjon útjára menni. De még van körülbelül fél órája, és ezért úgy dönt, hogy egy pár falatot enni fog, de nem akar valami belevetni, ő sincs rá, ezért aztán elmegy a boltba, chipset vásárol, és valami innivalót hozzá. És leül a padra, megvásárolja a chipset, és akkor elkezdi eszegetni. És mellette ül egy férfi ember, és egyszer csak azt veszi észre, hogy ez a férfi belegyúl az acskóba, és ő is lesz ebből a chipsből. Szóval ő először azt hiszi, hogy ez valami képtelenség, mert biztos rosszul látta. Csak ott lesz egyet, eszik, és a férfi is belegyúl, és ő is eszik. És akkor elindul köztük, hogy nagyon sajnálatos dolog, hogy ő is lesz, a férfi is lesz, ő is lesz, a férfi is lesz. És a győző szinte szóval sem elég hozni, mert el van képekben, hogy van valakinek pofátlansága, persze képek ahhoz, hogy az ő burgony a szírvágó legyen. Hát ezt a pofátlanságot, és végül, amikor látja, hogy a férfi nem hajlandó abba hagyni az arcában borul, és már csak néhány burgony a szíron maradt, az acskóba, hát akkor gyűlve fogja föltekerni, és ne a kezsebb. És aztán gyűlve fogja fölszállni a vonatra, és aztán, hogy már hosszú az út, elteni körülbelül egy óra, jön a kavahoz, és kéri a menjen a táskájába, és ott találja a megvásárló chipszes acskót kibontani. Az az acskó a férfié volt, amiből ketten lettek. Az első gondolatot már nem is akarok megismételni. Mindig nem tud a harag, az indulat és legyenek mögött és abban hátterül mellett. Hogy milyen gyorsan készülünk az ítélettel, és a többivel lehet, hogy bármit élve egy órát, és valami többet is megállt. Akkor a második gondolat, Jézus azt mondja, na hát, ha valaki nem is gondolja ezt a templomot, három nap alatt felépíteni. És nyilván mondja a Szentíró is, a saját testére gondol. Milyen szépséges dolog ez, hogy Jézus, aki aztán igazán olyan valaki, aki az Istennek a fia, aki a földi világhoz képest egy sokkal tágabb, gyönyörű, lenyűgöző szavakban nem is fogalható világot képvisel és hoz és testesít meg, hogy ő a saját testéről úgy tud beszélni, mint egy templomról. Nem csak arról van szó, hogy azt mondja nekünk, hogy itt vettek, aki testetek a Szentlélek templom, a saját testére is így gondol. Mit jelent az, hogy templom? Nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy Istennel való találkozásnak kitüntetett helye. Arra való, hogy mire való a templom? Az Istennel való találkozásra. Ezért Jézus, amikor a saját testét nézünk, akkor azt mondja, kitüntetett helyemhez az Istennel való találkozásra. Egyszer egy néprajzmutató elment messze Erdély és Erdélyen is túl, és akkor ott a csárnokkal beszélgetett, és kérdezte tőlük, hogy hogy van most az imádsággal, a magyar nyelven, a szóval, és akkor azt mondja az egyik ember, hát hogy is van? Hát a nyelv az imádsággal van. Éppenséggel beszélni, ha legszükségesebbeket szoktuk, mert a beszédet nem arra találtak, hogy csak beszéljünk, hanem hogy imádkozzunk. Annyira benne van ez a gondolat, hogy a hívben ennek az asszonynak a számára a beszélés, mint hogy Jézus azt mondja, a testünk az imádságnak, az Istennel való találkozásnak a helye. Ez az asszony azt mondja, hogy lehet, hogy a beszéd valamilyen jó, az elsősorban arra, hogy imádkozzunk vele. És csak másodszorban való várás. Van egy keleti mondás is így szól. A sivatagban a víz a legnagyobb kincs. Ezért legnagyobb becsülete a pohárnak van. Ez az, valaki fölismeri testének az óriási jelentőségét. Azt mondja, azt mondja itt a Szentíró, hogy és azokán hittek az írásnak és Jézus szavának. Emlékeztek, hogy miután? Miután hittek az apostolok ráadásul, az írásnak és Jézus szavának? Hát miután föltámadt a halálból. Most mondhatjuk, hogy hát kérem szépen, ez nem egy nagy teljesítmény. Hát miután föltámadt a halálból, megmutatta magát nekik, na azután hittek. Hát ez szép, ez aztán valódi volt. És mégis ne elgondolkodtatok, nem az ezért hittek, hogy Jézus föltámadt volna a halálból. Még nincs elég alapja, nincs elég ereje, nem elég kézzel fogható. Milyen nagy dolog az, amikor valaki az után, egyáltalán az után képesség, hogy Jézus föltámadt a halálból. És akkor olvastam egy történetet, nagyon szinte markoló volt, 1947. Egy hollandiai zsidó asszony a koncentrációs tábor után megtér, és keresztény lesz. És a kereszténységnek az egyik kulcsa számára a megbocsátás. És azzal a megtérő missziós lelkületével és hitével elutazik Németországba. És Németországban különböző helyeken, közösségekben lép föl, azt elmesél, hogy mit éltünk már, és hogy két családtagját, közvetlen családtagját is hogyan öltél el, és hogy ő azzal az üzenettel jött, hogy ő keresztény lett, és hogy van megbocsátás. És ez nagyon mélyen hiszi. Helyen, amikor elmondja ezt az előadását, és átéri azt, hogy ez milyen hiszi, és hogy Isten meghívta őt arra, hogy a megbocsátásnak, a megvédésnek a szolgálatára szerintjék, hogy egyszer csak észrevesz valakit a harmadik negyedik sorban, hogy elég tapaszakott komasz embert, és valahonnan ismerősnek. És hogy mikor és mikor az előadása közben rápillant, rádöbbent, hogy az egyik őr az. Az egyik német katonatiszt, az egyik fogvatartó. És elkezd egy picit elbizonytalanul, hogy mi, aki a megbocsátásról beszél már egyik városról, nem a másikra, meg tudna ennek az embernek bocsátani. De könnyebb volt arról beszélni, hogy még nem konkrétan a saját fogvatartóját kellett megbocsátani, hanem csak úgy. Egyszer csak, hogy vége van az előadásnak, az emberek szépen elmennek, és ki más várja őt meg, mint az a kopasz tapaszakadt férfi. Oda kerül ez az asszony, az látnivalóan nem ismeri őt föl. És azt mondja, hogy asszony, nagyon hálás vagyok a maga előadásáért. Igazán nagyon-nagyon sokat jelentek. És nagyon nagy olyan számomra az, hogy Isten tényleg megbocsát, és hogy nem tudunk olyan előadni, amit ő ne bocsájtanak. Hadd fogjam meg az ön kezét, és hadd köszönjem meg ezeket a szavait. És azt mondom, az van, hogy én nem tudok neked bocsátani. Hogy a szeretem. És akkor úgy a férfi a kezét, végig szabad benne, hogy van valami, amit ő meg tudna tenni. Most tartok egy előadást a megbocsátásról. Egyáltalán valamire képes ebben a helyzetben. És akkor azt mondja, talán egyetlen meg valamire képes vagyok, kinyújtani a kezem. És aztán lesz, ami lesz, a többit Istentől kérem. És az azt, hogy kinyújtja a kezét, és a férfi továbbra, és megfogja a kezét, és abban a pillanatban az azt, hogy úgy érzi, hogy a vállától kezdve, mintha valami áramütés érte volna. És végig szalad az egész kezét, végig az egész testét. És maga számára is teljesen váratlanul elkezdett szokogni. És a férfi is, és ő is, és utána egymás mellett, egymással szemben, és a férfi nem tudja, hogy a nő miért sír. De ő tudja. De nem dolog az, ami történik. Nem előtte, hanem utána. És aztán negyedik, azt mondja a Szentíró, hogy nagyon sokan hittek Jézusban, látva ott Jeruzsálemben a jeleket, amiket mutatott, de Jézus nem bízott bennük. Jézus nem bízta magát rá. Azért nem bízta magát rá, mert tudta, hogy mi az igazán. Hadd mondd nekem erről is egy történetet. Egy fiatal ember, orvos egyetemista, a nyári szüneményét, mert már nagyon vágyott oda elmondta, hogy sokáig intögette a pénzét, végül is tibetben tölti. Mert nagyon érdekli, hogy hogy élnek ott a buddhista, lába is a szerzetesnek. És amikor jött, hogy van egy találkozása a szerzetesekkel, az egyik szerzetes azt mondta, hogy ide figyelj egy fiatal ember. Én látom azt, ahogyan te egészen tűzöttem boldogtalanul vagy, mint akit állandóan valami hajt és húz. Én azt mondom neked, hogy látom, te nem vagy boldog. Állandóan sikerek utára hatászol, a megbecsülés lesen, állandóan szeretem másokat megfelelni, sok pénzt keresni, te nem vagy boldog. Maradj itt velem. Maradj itt velünk, és boldog leszel. És a fiatal embert ez nagyon megrázza. És úgy érzi, hogy ennek a szerzetesnek igaza van, hisz neki. És ezért ott marad. És én ír egy levelet a szüleimnek, hogy itt vagyok, és ne várjak, hogy itt nekem nagyon jó dolgom lesz. És aztán telik egyik hét, másik hét, harmadik hét, elérkezik a karácsony. Karácsonyra a fiatal ember levelet ír. A levél a következőképpen szól. Kedves édesapám és édesanyám. Annyira boldog vagyok, soha életemben nem voltam ilyen boldog. Megtaláltam a helyet. Valahogy úgy tudok élni, ahogyan az leginkább a szívemből jön. És én örömmel is hagyosszak meg veletek. Képzeljétek el, hogy ez alatt a néhány hónap alatt már a második legjobb nagyszerű szerzetesség döntött ki maga itt a kolostorban, és lehetséges, hogy egy év múlva talán a legnagyszerű szerzetes leszek a társaim között. Jézus látta a hitüket, és nem bízta rájuk magát. Mert a hitünk adott esetben ezekben a helyzetekben valamiféle lelkesedésből fakadhat egy élményről, de még ott vannak azok a pillanatok, mint ahogy az asszonynak az életében 1940-ben. Hogy még át kell mennünk egy-két olyan helyzetet, ahol döntenünk kellene a hitünk mellett. Dönteni a bizalom mellett. Hogy még a saját döntéseink tudnánk megerősíteni azt a hitet, amire aztán mi is, meg mások is építhetnek. Mai evangéliumban igazán sok szempont megnyitott. És ilyen nagy dolog az, hogyha egyrészt tudjuk a szívünket érzékenyíteni, másrészt a hitünket tudjuk elérni.